Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a Világegyetemi előadás sorozatunk ma esti alkalmán, amelyet Balogh Szabolcs programtervező matematikus presbiter testvérünk fog tartani, Mértékegységek és méretek a Biblia kurátor napjainkig címmel. Mielőtt az előadást meghallgatnánk, énekelünk egyet, és majd egy áhítatot hallunk. A 467. számú dicséretet keressük ki, a harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. 467. dicséret, harmadik, negyedik, ötödik verse. A harmadik vers így kezdődik. A bűnben kín van s gyűlölet, mi mást, más minket öl.
A bűnben kín van s gyűlölet, mi mást, más minket öl. Öröm köt egybe szeretet az Úr szívén belül. Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál. Más Uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen.
Isten igéjét Máté evangéliumának 7. fejezetéből olvasom az első két verset. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Kedves testvérek, bár ma este a mértékegységekről lesz szó, de hadd szóljak a felolvasott ige alapján néhány gondolatot arról a mértékről, amellyel nem a súlyt, nem az űrmértéket, nem a térfogatot szoktuk mérni, hanem egymást, embereket, magunkat. Ennek nincs nemzetközileg elfogadott mértékegysége, mindannyian másként és máshogy szoktuk mérni a másik embert. Van, aki a másikat egy tette, van, aki egy egész életműve alapján ítéli meg. Van, akinek az első benyomás számít, és van, aki hónapok után alkot véleményt a másikról. Vannak, akik szeretnek a másikban hibát keresni, és mindig találnak is, és vannak, akik nem csak a negatívat, hanem a pozitívat is észre akarják venni. A többség csak másokat szeret megítélni, megmérni, önmaga iránt mindig engedékenyebb, mint másokkal szemben. Ez mindannyiunkat kísért. Ezzel szemben viszont kevesen vannak azok, akik szeretik, ha mások őket ítélik meg. Sorolhatnánk, hogy milyen szempontok alapján szoktuk a hétköznapi tapasztalatok alapján megítélni egymást, de inkább fordítsuk figyelmünket arra, amit Jézus Krisztus mond. Néhány dologra hívja fel a figyelmünket ebben a rövid két igeversben. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Az első dolog, ami miatt figyelmeztet bennünket Jézus erre, és fel is szólít, hogy ne ítélkezzetek, az az, hogy nagyon is hajlamosak vagyunk erre. Sajnos hétköznapi tapasztalat az, hogy az ember könnyen beül a bírói székbe, a másikat megvizsgálja, megítéli, és nagyon gyakran el is ítéli. Mert amikor azt mondja Jézus, hogy ne ítéljetek, akkor nem arról beszél, hogy egyáltalán ne alkossunk véleményt a másikról, hanem arra a bűnre hívja fel a figyelmünket, hogy milyen könnyedén ítéljük el egymást. Keressük és találjuk meg a másikban a bűnt, a rosszat és a hibát. Ezzel szemben figyelmeztet, nagyon határozottan, ne ítéljetek. Másodszor azt mondja, hogy az ítélkező kevés ember, ami még másokat könnyen megítél, addig arról gyakran elfeledkezik, hogy őt magát is megítélik. Pedig másként viszonyulnánk egymáshoz, hogyha azt is látnánk, hogy nem csak mi ülünk a bírói székben, hanem azok is, akiket mi folyton megítélünk. Akár családtagjaink, akár munkatársaink, testvéreink. Több alázat lenne a szívünkben, ha nem csak bíróknak látnánk magunkat, hanem olyanoknak is, akiket meg lehet ítélni. Harmadszor az, hogy másokat megítélünk, meghatározza, hogy mi alapján fognak minket megítélni az emberek. Jézus Krisztus itt az emberi ítélkezésről beszél, nem az isteniről. Ha szigorúak, törvényeskedők vagyunk, akkor velünk szemben is azok lesznek. Ha irgalmasak, könyörületesek, akkor felénk is ezeket gyakorolják. Jézus Krisztus mégsem azt üzeni ezzel, hogy azért legyél irgalmas, hogy veled is azok legyenek. Hiszen az irgalmasság mögött nem az ítélettől való félelemnek, vagy a másoknak való tetszeni akarás önző gondolatának kell állnia. Amikor Jézus erről a gyakorlatról beszél, hogy a hétköznapban ez tapasztaljuk, hogy ahogyan mi mérjük egymást, úgy mérnek nekünk is, akkor csak az ítélkezés bűnére hívja fel a figyelmet, és nem arról tanít, hogy hogyan legyünk irgalmasok. Arról más igehelyek beszélnek. És ennek a gondolatnak, hogy amilyen mértékkel mérünk, olyannal mérnek nekünk is, van egy másik oldala. Ugyanis nem csak arról beszél Jézus, hogy mások veszik át a mi mértékünket, hanem az is benne van, hogy sok esetben mi veszünk át másoktól mértékeket, és alkalmazzuk azt másokra. Hívő emberként is sokszor beleesünk ebbe a kísértésbe, hogyha a másik gonoszkodik velem, akkor én is bántom őt. De a másik szeret, akkor én is jó leszek vele. A farizeusok is ezt tették. Amikor Urunk erről beszél, akkor csak megállapítja, hogy mi mit szoktunk tenni, nem pedig helyesli, hogy így is kellene tennünk, hogy vegyük át a másik mércéjét mindenképpen. Az isteni ítélet nem attól függ, hogy Isten kit ítél meg. Isten nem a mi mércéinket alkalmazza, hanem megvan az örök mércéje, amely minden emberre nézve igaz. És az ember gyakran elfeledkezik erről is, hogy mindannyian meg fogunk ítéltetni. Jézus Krisztus az ítélkezésre gyors embert leplezi le úgy, mint a házasságtörésen kapott asszony esetében a halálos ítéletet azonnal végrehajtani akaró farizeusok esetében is tette. Amikor nekik azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös, akkor ugyanazzal a mértékkel mér, mint amilyen mértékkel ők bűnt kerestek az asszonyban, és azonnal le is csaptak rá. Hogyha ezt az isteni mércét nézzük, semmelyikünk nem emelhet követ a másikra. Mégis Urunk alapvetően nem így mér bennünket, bűnös borszemeket. És végül erről kell beszélnünk. Mert Urunk minket, bűnösöket nem azzal a mércével mér, ahogyan mi megmérjük egymást és megítéljük egymást. Az ő ítélete mögött kegyelem, irgalmasság és szeretet áll. Amikor Isten ítél meg minket, akkor az valóban igazságos. És az ítélet mindannyiunk esetében az, hogy bűnös, méltó az örök büntetésre és kárhozatra. De Jézus Krisztus, mivel magára vette és vállalta büntetésünket, és a Golgotai keresztfán el is szenvedte azt, ezért lehetséges, hogy minket más mértékkel mérjen Isten, mégpedig Jézus Krisztusén. Ő benne, és ő rajta keresztül lát bennünket, mennyei atyánk. Minden tettünket, egész életünket úgy nézi, mintha mi magunk Jézus Krisztus életét éltük volna. Ezért irgalmas velünk szemben, hosszantűrő velünk szemben, megbocsát és szeret minket. Amikor egymást mérjük, ítéljük, akkor Jézus Krisztus ezt az isteni szeretetet, irgalmasságot és szeretetet kéri tőlünk. Az 1 Péter 4.8-ban felé is szólít minket erre, amikor azt mondja, mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Ha még nem fogadtuk el Istennek ezt a Jézus Krisztusban odaadott kegyelmét, azt, hogy Isten minket megmért, megítélt, bűnösnek talált, és megbüntette bűneinket Jézus Krisztusban, akkor ezt kérjük el tőle. Legyen ez személyes meggyőződésünk, hogy a mi ítélettételünk, megmérettetésünk megtörtént ott a Golgotai keresztfán. Ha pedig már elhittük ezt, hogy Jézus Krisztusért mennyei atyánk szeretettel, kegyelemmel és békességgel néz ránk, akkor gyakoroljuk magunkat ebben. Az ő szent lelke segítsen minket, és támogasson bennünket abban, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te, aki a szíveket látod, minden gondolatot, minden kívánságot leleplezel, te, aki tudod terveinket, vágyainkat, mégsem elítélsz bennünket, hanem Jézus Krisztusban megmentesz. Köszönjük, hogy ő érette kegyelemmel és irgalommal közeledt felénk. Bocsáss meg, amikor mi ítélkezőek vagyunk, amikor másikat bíró módjára lenézzük, megítéljük, elítéljük, magunkat pedig felmentjük annyi mindenben. Köszönjük, hogy nálad van ebből szabadulás, és köszönjük, hogy szent lelkedet adod azért, hogy megtanuljunk másként élni, hogy ne ítéljünk, hanem megtanuljuk az irgalmat, kegyelmet és szeretetet. Kérünk ebben gyakoroltass bennünket, és kérünk, hogy áld meg ma esti alkalmunkat is. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Kérünk add, hogy ez az összejövetelünk is a te dicsőségedre hadd legyen. Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Most pedig felkérem az előadót, hogy tartsa meg akkor az előadást.
Áldás, békesség, köszöntöm a kedves testvéreket. Mielőtt belekezdenék az előadásban, annyit előrejáróban szeretnék elmondani, hogy lesz majd néhány kérdés az előadás során, amikhez egy ilyen kis tesztlapocskát osztottunk ki. Akinek még esetleg ilyen nem jutott, ha fölteszi a kezét, akkor még a lányok gyorsan visznek oda. Erre majd föl lehet írni a válaszokat, és akkor a végén jelképes oklevélben, illetve ajándékban részesülhetnek mindazok, akik jól tudtak válaszolni ezekre a kérdésekre. Lacinak se jutott, még majd oda is vigyetek, lányok. Alapvetően a mértékegységekről fogunk beszélni a mai nap folyamán. Annyira körülveszik a mindennapi életünket, a hétköznapjainkat a mértékegységek, hogy teljesen természetesnek veszük, sokszor észre sem veszük azokat. De a Biblia korában ez egész más rendszer volt még, mint amit mi ma használunk, és egy picit abba próbálunk belelátni, hogy a történelem folyamán hogy alakultak ezek a mértékegységek, hogyan alakult a mérés, hogyan jutottunk el már odáig, hogy azt a rendszert használjuk, amit mi itt ma hétköznapinak veszünk. Első dián pont egy kérdéssel kezdünk, hogy a Bibliában vajon melyik az első mértékegység, ami szerepel. Mindig négy választ fogok adni, és próbálok érvelni mind a négy mellett. Hát értelemszerűen három válasz ezek közül butaság lesz, úgyhogy előre is elnézést kérek a buta érvekért, de hát igyekszem nehéz helyzet elé állítani a hallgatóságot. Tehát az első mértékegység a Bibliában az, amit mi ma fényerősségnek nevezünk és kandellában mérünk. Értelemszerűen a Bibliában ez a mértékegység még nem szerepel, de amint Isten mondja a teremtés történetében, hogy legyen világosság, tehát a fényerő az első, amivel találkozhatunk. Nem, igazából a teremtésnél, amikor a semmiből az anyag előáll, az anyagmennyiség az első, amit a Bibliában látunk, amit mi ma mólban mérünk. Igazából az idő az első, amivel a Bibliában találkozunk. Hát a Biblia elején a teremtés történet is időkről beszél, ez nyilvánvalóan ez lesz az első. Nem, hát a hosszmérték, olvasunk ugye Noé történetében, Bábel tornyáról szól történetben különféle hosszmértékeket, ez az első. Hagyok néhány pillanatot gondolkozni, talán nem olyan nehéz a kérdés, úgyhogy kérem, hogy mindenki jelölje meg, hogy mire is gondol, és nem kell aggódni, most az elején minden kérdést követően meg fogom mondani a választ, és a végén nem kell ezt beadni, meg semmi ilyesmi számonkérés nem lesz. A helyes válasz az az idő. Valóban a Bibliában az első mértékegység, ami elhangzik, az a idő. A teremtés történetben és utána a különböző ősatyák életkorairól szóló szakaszok mind-mind évekről, időről beszélnek. De milyen is a Biblia korának az idő fogalma? Amikor az emberek az időt elkezdték érzékelni, akkor azokat az őket körülvevő, állandóan ismétlődő periódusú dolgokat láthatták meg, és azok alapján alakulhatott ki az időképük, ami értelemszerűen a napoknak az ismétlődése, azok a minták, vagy ha hosszabb távra tekintünk elő, az évszakok ismétlődése, ami az évet határozta meg. Ezeket mindenki természetszerűleg észrevette, és használta ezeket a fogalmakat, hogy nap és év, anélkül, hogy bármi csillagászati érdeklődése lett volna, de elég hamar föltekintettek az égre a eleink, és ott a holdnak a periódikus változásait figyelték meg. Ebből lett aztán később a hónap, és ezt mi inkább holdhónapnak hívjuk manapság, de ez a három olyan alapmértékegység volt, ami kezdettől fogva az emberiség történetét elkísérte. Ennek a három időegységnek a észlelés során különböző időszemléletek alakultak ki az emberiség során. Az első a ciklikus időszemlélet, ami azt mondja, hogy minden elmúlik és újra kezdődik, elmúlik a nap, kezdődik egy új, elmúlnak az évek, kezdődik új, születés, teremtés, elmúlás, halál, ezek ismétlődnek körbe-körbe, tulajdonképpen nincs eleje, nincs vége semminek, minden folyik körbe. A másik ilyen szemlélet a spirális, ami nagyon hasonlít az előzőhöz, ott talán annyi a különbség, hogy az egyes ismétlődési szintek között valamiféle minőségi váltást gondolnak elérni ebben az időszemléletben hívő emberek, valamiféle jutalom vagy büntetés formájában egy magasabb vagy egy alacsonyabb létszinten gondolják megélni a következő ilyen szakaszt. A Biblia időszemlélete ezzel szemben a harmadik itt felsorolta, a lineáris időszemlélet, ami tulajdonképpen az idő folyamán az ember, a napok, a felelősség egyediségét hangsúlyozza, minden nap egyszerű és megismételhetetlen annak feladataival, döntéseivel, elvégzett vagy el nem végzett tevékenységével. Minden egyes emberi élet egyedi és megismételhetetlen, annak a személynek minden napja, minden éve egy-egy őrá kiosztott szakasz, amivel neki jól kell sáfárkodni, azzal kell bánni. A mi mai időképünk az tulajdonképpen ugyanígy egy lineáris időkép, mint a Biblia korának emberében, de mégsem teljesen azonos, mint az abban a korban élő emberek számára. Nekünk van egy fix másodperc alapú életünk, nevezetesen a mi mértékrendszerünkben tényleg a másodperc az időmérésnek az alapja, és mi mindent ehhez mérünk. Nekünk ahogy telik az idő, ahhoz igazodunk abban, hogy milyen események történtek, mi hogy mint zajlik. Mi tulajdonképpen az idővel határozzuk meg a minket körülvevő eseményeket. A Biblia korában élő embereknél ez pont fordítva volt. Ők az eseményekkel határozták meg az időt, az ő számukra az idő nem volt annyira egyforma és periódikus, mint ahogy mi ezt ma látjuk. Következett ez több mindenből is, volt ténylegesen a napok hosszában eltérés az évszakok változásával, és sokszor szubjektív módon nem úgy élték meg az egyik napot, mint a másikat. Több esemény fért bele az egyik napba, azt hosszabbnak élték meg. Másik napban alig történt valami, azt megint máshogy érzékelték, és ők ezt fogták föl valóságnak, úgy gondolták, hogy ez a valóság, az idő máshogy telik, mint ahogy mi azt gondoljuk, illetve ahogy számon tartjuk. Úgy lehet elképzelni ezt az időszemléletet, hogy nekik egy-egy nap az egy-egy tartály volt, amit az aznapi események folyamatosan töltöttek, és amikor betelt a tartály, akkor telt el tulajdonképpen a nap. Ezt nagyon sok bibliai igeversben is megtaláljuk, amikor az idő beteléséről olvasunk, tehát az ő szemléletükben ez volt az alapvető. Prédikátor könyvében is találkozunk azzal, hogy az eseményeknek mind-mind rendelt idejük van, tehát az ő szemlélőjükből mindennek az események voltak a központja, az idő ehhez képest egy másodlagos dolog volt. Ennek egy jó példáját olvashatjuk a Sámuel második könyvének az 5. részében, Dávid királyról olvassuk azt, hogy két egymást követő mondat írja le, hogy 40 évig uralkodott Izrael fölött, ebből 7,5 évet Hebronba, 33 évet Jeruzsálemben. Hát ezt ők is összetudták volna adni, hogy ez nem 40 év, hanem 40,5, de számukra ez korán sem volt annyira fontos, mint amennyire a mai embernek fontos a pontos időmérés. Amikor időről beszélünk, és a Biblia írásairól, nagyon sokan igyekeznek a jövő eseményeiről tudakozódni, és egészen pontos időket meghatározni. Meggyőződésem az, hogy ez nem kikutatható így előre, hiszen alapvetően a Biblia írói nem konkrét dátumokról szóltak, hanem bizonyos események egymás utániságáról, események bekövetkeztéről. És erre figyelmeztet minket a apostolok cselekedeteinek első részében a 7. vers is, hogy nem a mi dolgunk ezeket az időket kutatni és előre meghatározni, illetve a Péter második levelében olvasunk egy figyelmeztetést arra nézve, hogy Istennek az időmérése mennyire más, mint a miénk, ami Istennél egy nap, az lehet 1000 év, vagy éppen fordítva. De hogyan is kezdődött el az időnek a mérése? Hát a legelemibb dolog, amit a idő múlásával észre lehetett venni, az az, hogy a tárgyak árnyéka, hossza megváltozik, iránya vándorol. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden egyes tárgy, ami árnyékot vet, az egyben egy napóra. Így a napóra volt az első olyan eszköz, amivel az időt mérték eleink. Itt a képen látható napóra például Egyiptomból származik, és már ezen megfigyelhető az, hogy összesen egy napot 12 vonallal osztottak fel egységekre. Ez a mai napig megvan, egy nappal, meg egy éjszaka együtt 24 óra nálunk, hát ők csak a nappal tudták mérni, amikor a nap világított, ezért akkor használatos számrendszerek alapján ők a 12-es számot vették alapul, és így osztották 12 órára a napot. Aztán, amikor besötétedett, akkor már nehéz volt mérni napórával az időt, valamivel kellett volna, hát a csillagok mozgásával nagyjából tudták azért éjszaka is, hogy mennyi az idő, de mondjuk egy borús éjszakán erre nem volt mód. Úgyhogy az éjszakai időmérésre egy újabb eszköz volt, amit feltaláltak, ez bizony a vízóra. Egy egyszerű edény, vízzel tele, és abból, ahogy csöpög a víz, a belsejében a óráknak a vonalai föltűnnek. Ezzel már lehetőség volt arra, hogy éjjel is mérjék az időt. Bibliában konkrét írás arra vonatkozóan, hogy ott vízórát használtak volna, nincs, de vannak utalások arra, hogy éjszaka is tudták, hogy mennyi az idő. A Zsoltárok könyvében a Zsoltáros ír például az éjszakai őrváltásnak az időpontjáról, amit feltehetően Izraelben is vízórával mértek. Hosszú idő telt el, és még mindig nem volt a napoknak fix óra felosztása, egészen addig, amíg Hipparkosz az időszámításunk előtti második században rá nem jött a napi egyenlőség időpontjára, fogalmára, és tulajdonképpen az ő munkásságára alakult ki az a időmennyiség, amit 12 egyforma részre osztva a mai órafogalom kialakul. De azon túl, hogy ő ezt elméletben kidolgozta, ezzel nagyon sokáig nem történt semmi, majd másfél évezred telt el, mire ebből tényleges időmérő eszköz készült, és a 15. században készült el az első olyan mechanikus óra, ami már a egyes órákat mérte. Ezt ne úgy képzeljük el, mint a mai órákat, ennek nem volt számlapja, ez kizárólag a templom tornyában levő harangokat vezérelte, és a nap folyamán minden egyes órában megkondította a harangokat. A következő évszázadban jutott el odáig a technika, hogy már számlap került az órák elejére, és innentől kezdve már volt értelme annak a kérdésnek, hogy hogyan tudjuk felosztani az órát kisebb egységekre. Ahogy a mutatók jártak körbe, már volt értelme a felosztásnak. Itt Ptolemaioszhoz nyúltak vissza, aki az első-második század folyamán élt, és ő a körnek a szögeit osztotta föl 60 percre és 60 másodpercre. Ugyanezt vették át itt a 15. században az óra felosztására is, az órát 60 percre, a percet 60 másodpercre osztották, és ez mind máig ugyanígy van. Az egyes városokban egy-egy templomnak az órája, az remekül mérte már az időt, már nem kellett a naphoz igazodnia az embereknek, viszont ahány város volt, annyi különböző pillanatban kongatták a delet. Ezeket az órákat általában reggel beállították a napfelkeltéhez, aztán nap végére némelyik 15-20 perccel is eltért a pontos időtől, de hát ez különösebben nem zavarta azokat az embereket, akik egy város vagy a körül lévő faluból hallgatták ennek a kongatását, ők ehhez igazodtak. A probléma az később jelentkezett, amikor a gőzgép feltalálását követően a gőzmozdonyok húzta vasút közlekedésbe indult. Akkor már nagyon nem volt mindegy, hogy a vasúti menetrend az egyik város időszámítása szerint, vagy a másik város időszámítása szerint működik, és ki kellett dolgozni valami egységes rendszert. A angliai Greenwichben működő királyi obszervatórium az egyik vezető csillagászati testület volt akkoriban Angliában, és ők végeztek el egy olyan munkát, aminek következtében a nemzetközi időzónáknak a rendjét ők kidolgozták, és ezt nagyon hamar át is vette gyakorlatilag az egész világ. 1884 óta működnek azok a nemzetközi időzónák, amit a mai napig használunk mindannyian. Sokan úgy számolják, hogy ez volt a globalizációnak a kezdete, és valóban egy mindmáig ható hatása van ennek. A Föld minden országa ezt használja, ebben gyakorlatilag egyáltalán nincsen kivétel. Az idő mérése azonban ekkor még ugyanúgy a nap felosztása órákra, percekre, másodpercekre volt, tehát ténylegesen a Föld forgásán alapult a másodpercnek a kiszámítása. A tudósokban viszont a 20. századra megérlelődött az a gondolat, hogy ez nem egy jó irány, valami ennél egyetemesebb állandóhoz kellene kötni a másodpercnek a definícióját, és így alakult ki az, hogy aztán a céziumatomnak egy univerzális állandó tulajdonságához szerették volna kötni a másodperc definícióját, és aztán 1955-ben sikerült megalkotni az első atomórát, ami a cézium 133-as izotópjának a rezgéseit méri, és ez már a Föld forgásától egy független dolog volt, bár ez az első cézium MK1 névre hallgató atomóra, ez még a mai mértékkel pontatlan volt, akár 300 év alatt is tévedhetett egy másodpercet. Ez ma már előrébb haladt a tudomány, és a mai atomórák azok akár 300 ezer év alatt is egy másodperc pontosságon belül maradnak. Lépjünk tovább a következő mértékegységre, a távolságmérésre, vagy hosszmértékekre. A kezdetekben mi alapján mérték az emberek a hosszúságot? Hát értelemszerűen, ami mindig kéznél van, az az emberi testrészek, az arasz, a könyök, a láb elnevezés is innen fakad, az emberi testrészekhez igazították a hosszmértékeket. Nem, hát az ókori települések alapvetően folyók mellé települtek, és minden város vagy település a mellette levő folyónak a szélességéhez mérte a hosszúságot, innen a folyóméter elnevezés, az innen öröklődött a magyar nyelvbe. A házi állatoknak a nemesítése is ekkortájt tehető, és hát valami pici és egyforma mérték kellett, és rájöttek, hogy a baromfiak lépés távolsága az erre tökéletes, így a tyúkoknak a lépés nagyságához alapozták a távolság mérését, innen a tyúklépés elnevezés a mai magyar nyelvben. Vagy pedig az emberi hajszál vastagságát vették alapul, mert hogy nem tudtak még törtekkel számolni, ezért valami olyan vékony dolog kellett, amiből bármit ki lehet rakni, így az emberi hajszál volt az alapja a mérésnek. Megint hagyok pár másodpercet gondolkozni. Hát a helyes megoldás az A. Valóban az emberi testrészek voltak a mérés alapjai a ókori meg az azt megelőző világban is. A Bibliában is alapvetően ezekkel a hosszmértékekkel találkozunk, az új az egy újnak a szélességét jelenti. Négy újunk szélessége tesz ki egy tenyérnyit. Egy arasz az a kifeszített hüvelyk és kis új közötti távolság. És így tovább. Ezek voltak az alapmértékegységek. Felmerül a kérdés, hogy az itt olvasható számadatok, amiben a mai mértékegységekben oda van írva, hogy ezek a méretek mekkorák is, ezek mennyire biztos, hogy tényleg így voltak. Erre az a válasz, hogy vannak korok, ahonnan egészen biztosan tudjuk precízen, hogy egy-egy mértékegység mennyi a mai mértékegységeinkben kifejezve, és vannak egészen homályos korok, ahonnan nincsenek ilyen biztos tudásunk. Például az ókori Egyiptomból fennmaradtak olyan könyökrudak, amikkel az akkori földmérők mérték a földet. Egyiptomban minden évben a Nílus kiöntött, elmosta a földeket, és újra kellett mérni a telekhatárokat. Erre a fáraónak volt egy királyi földmérője, akinek volt egy hitelesített etalon könyökrúd, ez gránitból készült, és a többi földmérőnek a fa másolata volt meg, azzal dolgoztak, és minden hónapban egyszer minden földmérőnek meg kellett jelenni a központba, és ellenőrizték, hogy precízen egyformák-e ezek a rudak. Az így fennmaradt mérőrudak, illetve azok az írások, amikből például tudjuk, hogy a gízai nagypiramisnak a mérete az 440 könyök hosszúságú, ezek mind összevágó adatok, tényleg azok a könyökrudak alapján tényleg akkora a gízai piramis mérete, tehát ebből a korból nagyon precízen tudjuk a méreteket. De vannak olyan korok, amelyekből hát elég homályos az az információ, hogy mi mekkora is volt. Ilyen korba lépünk előre, amikor egy híres bibliai szereplőnek a méretét hoztam ide példának, mekkora is volt Góliát. Különböző kutatók különböző méreteket gondolnak arról, hogy Góliát mérete mekkora volt. A Bibliában egyértelműen 6,5 könyök magasság szerepel, ez viszont a kutatók elképzelése alapján akár másfélszeres különbséget is jelent a legkisebb könyököt gondoló kutató, meg a legnagyobb könyököt gondoló kutató között. Amit viszont biztosan tudunk Góliátról, hogy 2 méternél magasabb és 3 méternél alacsonyabb személyről volt szó. Ez körülbelül az a másfélszeres szórás, amit az előbb mondtam. Ezen belül nincs egészen pontos ismeretünk, de akármelyik is igaz, a két szélső érték közül, vagy közte bárhonnan, az biztos, hogy az akkori koremberéhez képest ő egy kimagaslóan magas személy volt, hiszen olyan 155-160 cm körül volt akkoriban egy átlagos ember, és hát ez legalább 2 fejjel nagyobb még a 205 centis valaki is, nem beszélve arról, hogy 3 méter közelében volt. Ugyanebből a korból Saul királyról olvassuk azt, hogy ő egy fejjel magasabb volt a kortársainál, tehát ő egy ilyen 180 cm fölötti személy lehetett, ami az átlagtól látszik, hogy kimagaslik, de Góliát méretéhez képest kifejezetten kicsinek látjuk. Ha magas emberekről gondolkozunk, itt a modern korban, hát nekem legalábbis elsőre kosárlabdázók jutnak eszembe, itt látunk éppen egy képet Shaquille O'Neal-ről, akit, hogyha ebbe a mértékrendszerbe beillesztünk, akkor ő körülbelül itt szerepel, Saul király a válláig érne, és az látszik, hogy ha azoknak van igaza, akik a kicsi könyök méretet vallják, akkor látszik, hogy Góliát egy mai NBA kosárlabda öltözőben valószínűleg nem tűnne ki a sokaság közül, ellenben a 3 méter közeli magasságával messze kitűnne. Nézzünk egy következő méretet, egy közismert filmszereplő a következő, Csubakka a csillagok háborújából, hát az őt megtestesítő színész, ő egy kifejezetten magas személy, Peter Matthew 218 cm magas, de a rendező úgy gondolta, hogy a általa alakított karakter még ennél 10 cm-vel magasabb legyen, úgyhogy 228 cm magas Csubakka, hát ő még O'Neal-nél is jóval magasabb. De ha visszalépünk egy pillanatra a kosárlabdázók közé, akkor hosszú ideig a föld legmagasabb kosárlabda játékosa Matube Ball volt. Ő egy szudáni származású kosárlabda játékos, és hát ez a ábra is jól mutatja, hogy ő kifejezetten magas játékos volt, hát Csubakánál is magasabb életőről van szó, de még mindig, ha megnézzük Góliátnál a két szélső értéket, félúton sincs a kettő között, úgyhogy valószínű, hogy Góliát valahogy nagyjából így nézhetett ki magasságban, mint Ból, de biztosat nem tudunk. A modern kor legmagasabb embere Robert Pershing Boldó volt. Őről látunk itt egy képet, amint a húgaival vagy nővéreivel, nem tudom a korokat, testvéreivel áll. Hát ő derekáig értek a testvérei. 1918-ban született, és elég fiatalon, 1940-ben halt meg. A magassága viszont 274 cm volt, tehát egy kifejezetten magas személyről beszélünk, és azért az jól látszik, hogy itt a Góliát esetében becsült legmagasabb érték sincs tőle különösebben messze, hát azért van ott még különbség, de korán sem az elképzelhetetlen mértékkülönbségről van itt szó. Ha tovább lépünk egy következő híres méretű dologra a Bibliában, Noé bárkája az, amivel foglalkozzunk. Noé bárkájáról olvashatjuk a pontos méreteket könyökben mérve a Bibliában. Ez is olyan, amiről nem tudjuk, hogy Noé korában a könyök pontosan mekkora volt, de most nem fogok ilyen túlig intervallumokat venni, hanem számolunk azzal a számmal, amit a legtöbb tudós elfogad, vagy konszenzus van ennek kapcsán. Hogy legyen mihez mérnünk Noé bárkáját, nézzünk meg egy-két olyan hajót, ami talán közismert. Az első hajó, amit ide felrajzoltam, az a Santa Maria. Ez egy elég híres hajó. Én meglepődtem, hogy mennyire kicsi volt. Ez mindössze 25 méter hosszú hajó volt, ahhoz képest jelentős felfedezésre vezetett. Sokkal-sokkal korábban a vikingek hosszú hajói, azok körülbelül 40 méter hosszúságú hajók voltak, és hát hírhedtek voltak akkoriban azok számára, akiket ők mentek leigázni. Lépünk egy nagyot méretben előre. Az itt látható hajó 130 méter hosszúságú, és IV. Ptolemaiosz építette. Ez az időszámításunk előtti 3. században készült. Több történetíró is leírja ezt a hajót. A neve az egy 40 evezőst jelent magyarra fordítva. 40 sor evező volt minden, vagy egy sorban 40 evező volt, és 3 sor volt minden oldalon, 2 oldalon összesen 6. És ez a hajó Plutarkosz feljegyzései szerint igazán nem volt alkalmas a méreteinél fogva arra, hogy harcoljanak vele, ellenben erőfitoktatásra kifejezetten jól jött. Ennek a 130 méteréhez képest Noé bárkája a 133,5 méter hosszúságával körülbelül hasonló méretűnek mondható, mindegyik fából készült hajó, és nagy eltérést nem látunk közöttük hosszukat tekintve. Az utolsó hajó pedig, amit fölrajzolok, az szintén egy nagyon híres, a Titanic, a maga 269 méter hosszával, ez körülbelül kétszer akkora hajó volt, mint Noénak a bárkája. Nézzünk egy következő méretet a Bibliából. Salamon templomáról is elég pontos feljegyzések vannak, hogy mekkora volt. Ez egy komoly épületkomplexum volt, de a közepében maga a templom épülete, az egy 29 méter hosszú, majdnem 10 méter széles és majdnem 15 méter magas épület. Ezt így pusztán számok alapján nehéz megítélnünk, hogy ez mennyire sok vagy kevés. Ahhoz, hogy legyen valami, amihez tájolhatjuk magunkat, ide tettem egy műholdképet a mi templomunkról. Ez a bal oldalon a templomot, jobb oldalon a gyülekezeti épületet ábrázolja, és ebből az látszik, hogy a mi templomunk azért szélesebb, de nem olyan hosszú, mint Salamon temploma volt. Viszont érdekes módon a gyülekezeti épület hossza az szinte pontosan annyi, mint Salamon templomának a hossza volt, és a szélessége is közelítőleg akkora. Tehát ha Salamon templomáról gondolkozunk, akkor a gyülekezeti épületre, ha gondolunk, akkor egy nagyjából akkora épületről van szó. lépjünk egyet nagyobb mértékegységek, vagy nagyobb méretek irányába. A Bibliában szerepel a szombatnapi járóföld fogalma, az apostolok cselekedeteinek könyvében olvassuk, hogy a Olajfák hegye és Jeruzsálem között egy szombatnapi járóföld volt a távolság. Ennek a mérete körülbelül 900 méter, és szombati nap folyamán a zsidóknak ez volt a maximális megtehető távolság. Hogy ezt is tudjuk mihez mérni, ide tettem egy képet a környékünkről, a közepén a piros pöttya templom helyét jelzi. Hát olyan nagyon nem látszik jól a vetítőn, de azért talán a helyiek fölismernek benne utca vonalakat, és erre rárajzoltam egy körívet, hogy mekkora is a 900 méter, tehát tulajdonképpen akik ezen a körön belül laknak, ők nyugodtan elsétálhatnak szombatnapon a templomig, feltéve, hogy ezt utanként kell érteni, hogyha oda-vissza 900 métert lehet megtenni, akkor csak 450 méteres körön belül lakók jöhetnek templomba. Hát nem tudom, hogy pontosan ennek mi volt ott a szabályrendszere, de nem is ez a fontos a mi szempontunkból. Lépjünk még egy mérettartományt előre, és az emmausi tanítványok történetéből nézzük meg azt a távolságot, amikor is azt olvassuk, hogy 60 futamnyi távolság volt Emmaus települése és Jeruzsálem között, és amikor beesteledett, akkor innen indult vissza a két tanítvány Jézus felismerését követően a Jeruzsálemben levő többi tanítványhoz. Mekkora is ez a 60 futam? Erről egészen biztosan tudhatjuk, hogy mennyi a görög futam, illetve stadiontáv mértékegységek, azok egészen exaktak, az 185 méter. A mai napig az atlétikában a stadiontáv, mint futástávolság megjelenik. Így kiszámolható, hogy ez 11,1 kilométer távol volt Jeruzsálemtől. Ha egy mai megfelelőjét nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy ott a késő estében megindultak a tanítványok, mintha Solymáról valaki begyalogolna ide a templomig. Ez nagyjából ugyanazt a távolságot jelenti. Egy bő két és fél órás gyaloglásnak néztek elejébe. Menjünk még nagyobb mérettartományokba. Az Új Jeruzsálemről a Jelenések könyvének a 21. részében olvasunk. Egy kocka alakú leírást találunk ott. 12.000 futam a szélessége, a hosszúsága és a magassága az Új Jeruzsálemnek. Ez megint csak átszámolható könnyedén. Ez 2220 kilométer szélességű, magasságú kockát jelent. Tehát ez hatalmas méret, nagyon nehéz is így földi léptékkel elképzelni. Nincs ma ekkora város a Földön, aminek ekkora lenne a mérete, úgyhogy itt inkább csillagászati méretekben jó, ha gondolkozunk. A Földünk ennél jóval nagyobb, annak az átmérője 12.000 kilométert is meghaladja. Viszont vannak sokkal kisebb égitestek, van egy Merkur, aminek még 5.000 kilométert sem ér el az átmérője, vagy van egy Holdunk, ami még 3.500 kilométert sem éri el, és van egy egészen picike törpe bolygó a naprendszerünkben, a Plutó, ami körülbelül ez a 2.000 kilométeres átmérőjű tartományba esik, tehát körülbelül a Plutónak a méretével hasonló méretre gondoljunk, amikor az Új Jeruzsálem méreteiről gondolkozunk. Hogyha megpróbálnánk a térképünkre elhelyezni, itt látszik Európa térképe, a közepén Magyarországgal, ha erre rávetítjük a Holdunknak az árnyékát, akkor az ennyit fedne le Európából, a Plutó az már jóval kevesebbet, és hát hasonlóan, mint az előbbi ábrán látjuk, hogy ezzel nagyjából azonos területet fedne le az Új Jeruzsálem, tehát Európának java részét lefedné. De hát ez egy sík ábra, az Új Jeruzsálem pedig térbeli városként van leírva, úgyhogy ha a földgömbre megpróbáljuk rárajzolni, akkor valahogy így nézhet ki az ábra. Európát nagyjából lefedő kockát képzeljünk el, ami hát messze a föld légköréből kilóg. Úgyhogy valahogy így képzelhetjük el. Ezeken a testrészeken alapuló mértékegységeken túl hogyan jutottunk el odáig, hogy mára egy nem testrészeken alapuló méterünk van. Ugorjunk egy nagyot az időbe. Európában a 18. századig rengeteg mértékegység volt. A 12. századból például van olyan feljegyzésünk, amikor egyértelműen a angol királyok testhosszaihoz szabták a yardot. Az aktuális éppen fennálló angol királynak kinyújtott karja, orrhegye és föltartott hüvelykujja közötti távolság volt a yard definíciója. Aztán, ahogy cserélődtek a királyok, változott a yard is ennek megfelelően, és a 7. Henrik volt az, aki úgy döntött, nem is jó ez a definíció, változtassunk rajta, legyen inkább a kar hossza a vállától a kinyújtott hüvelykujjáig. Aztán kicsivel később első Erzsébet, valószínűleg neki túl rövid lett volna ebben a definícióban a yardja, ő azt mondta, hogy nem a feltartott hüvelykujj számít, hanem a kinyújtott ujjak vége számít a yardnál. Tehát az látszik, hogy minden király igyekezett valami olyat hozzátenni a akkori világhoz, amitől ő többnek, nagyobbnak látszik, és ez csak oda vezetett, hogy a mértékegységek azok szaporodtak, szinte városonként más-más mértékegység volt. Azok a mai meglevő mérföld kifejezéseink, ez szinte minden városi előtaggal léteztek, volt bécsi mérföld, volt szegedi mérföld, volt budapesti mérföld, és így tovább, budapesti, nem csak budai mérföld. És így tovább, tehát rengeteg volt a mértékegység, és ebből rengeteg probléma is volt, nagyon nehéz volt átváltani, rengeteg volt a csalás, és a 18. századra a franciaországi tudósokban fogalmazódott meg az az igény, hogy jó lenne elhagyni ezt a sok-sok testrészen alapuló, változó és egymással össze nem hasonlítható mértékegységet, és kellene valami olyan, ami mindenki számára elfogadható és egységesen használható. Itt jön elő a következő kérdés, hogy hogyan is képzelték a 18. században ezek a tudósok, a Francia Tudományos Akadémia tagjai, hogy mit válasszanak alapjául ennek a bizonyos új mértékegységnek. Hát értelemszerű volt, hogy Napóleon császárnak a császári kardját kell alapul venni, annak a hegyétől a gombja végéig terjedő távolság legyen az 1 méter. Nem, hát úgy gondolták ők, hogy legyen ez a távolság majd az 1 méter, amit a fény vákumban megtéve egy másodpercnek a 2.792.458 része alatt megtesz. Bocsánat, ha rosszul olvastam a számot, de ki van írva precízen. Úgy gondolták, hogy az éppen lefejezett 16. Lajos palástját, ha ketté hasítják, az jól szimbolizálja azt, hogy innentől vége ezeknek az embereken alapuló dolognak, és a palást szélességének a fele az jó lesz etalonnak, és legyen az a nemzetközi egység. Vagy pedig azt gondolták, hogy az északi sark és az egyenlítő közötti távolságot osszuk föl 10 millió részre, és legyen ez az egység, amin innentől kezdve az emberiség méri majd a távolságot. Pár másodperc gondolkozási időt megint adok. Az fontos azért a történelem ismerőknek az, hogy 18. századról beszélünk, még az esetleg segít, hogy melyik a helyes válasz. És hát a földhöz szerették volna szabni, úgy gondolták, hogy valami olyan egyetemes dolgot kell találni, ami minden ember számára ugyanannyira a sajátja, a földgolyó az mindannyiunké, így a földgolyónak az alapul vétele segítene abban, hogy legyen egy egységes mértékrendszerünk. Így határozták meg az ábrán látható módon az északi sarkpont és az egyenlítő közötti távolság 10 millió mod részét 1 méterként. Következő probléma azzal volt, ha már van egy jó meghatározás, akkor azt valahogyan ki is kéne mérni, hogy mennyi ennek a távolságnak a 10 millió mod része. Hát nagyon nagy vállalkozás lett volna az északi sarkra elmenni, ugye az még nagyon sokáig nem is sikerült a emberiségnek. Úgy döntöttek, hogy megmérnek egy ugyanazon földkörön levő két város közötti távolságot, nevezetesen a Dunkerque és Barcelona közötti távolságot fogják megmérni, és ennek a szélességi körök ismeretével már csillagászati módszerekkel ki lehet számolni, akkor ténylegesen mennyi az egész Földre nézve ez a távolság, és abból tudják kiszámolni az egy métert. Ezt nagyon érdekes módon ilyen háromszögelésnek nevezett módszerrel mérték. Egyetlen egy távolságot mértek meg az elején, két jelentős pontja között a városnak, és onnantól kezdve ilyen távcsöves szögmérőkkel csak szögeket mértek, és a szögekből meg az egyetlen egy távolságból trigonometriai úton meg lehet határozni a többi távolságot, és így tervezték, hogy végig háromszögelik ezt a rendkívül hosszú utat. Terveik szerint ez egy két éves projekt lesz. Hát forradalmi viszonyok voltak ekkoriban Franciaországban, úgyhogy a két éves projekt az elhúzódott, és 4 év alatt sikerült végül is lemérni ezt a távolságot. Sokféle kalandba bonyolódtak, az egyik tudóst le is tartóztatták menet közben, hogy hát egy ilyen műszerrel mit méricskél, bizonyára kém, úgyhogy a dutyiban van biztos helye. Ő magyarázta a rendőrnek, hogy hát ő a Tudományos Akadémia megbízásából dolgozik, mire a rendőr fölcsattant, hogy nincs már akadémia, most már mindannyian egyenlőek vagyunk, úgyhogy be a börtönbe. Hát nem volt jelentős tudományos képzettsége az adott rendőrnek, de végül aztán sikerült a mérés, és ahogy végigmérték a távolságot, megszületett az etalon, készítettek egy platinarudat, ami az egy métert testesítette meg. Még maga Napóleon is később elismerőleg nyilatkozott erről a munkáról, azt mondta, hogy az én hódításaim elmúlnak, de ez a mű örök. Hát ez egy meglepően igaz állítás tulajdonképpen. Ez volt sokáig a szabvány. Maga a méter rúd volt a szabvány. Ezt próbálták az egész világ számára egységessé tenni a franciák, és 17 európai állam együttesen végül is 1875-ben írta alá azt a Nemzetközi Méter Egyezménynek nevezett dokumentumot, amiben magukra nézve ezt elfogadják és használatra javasolják az adott országokban. Ezzel alakult meg a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal, a BIPM rövidítésű, ma Párizs mellett egy nemzetközi területen székelő társulatról van szó. Mai napig ők hivatottak a nemzetközi mérésügyekben irányt szabni. De a méter nem igazán terjedt olyan gyorsasággal a hétköznapi használatba, mint ahogy azt remélték. Sok aláíró ország nem vezette be a gyakorlatban ennek a használatát. Erre egy nagyon jó példa, az Egyesült Államokban 1904-ben Baltimore-ban volt egy hatalmas tűzvész, ahol a környező városokból mind odaözönlöttek a tűzoltók, hogy segítsenek, aztán álltak a tűzcsapok mellett, és nem tudtak vizet vételezni, mert hogy nem volt semmi szabványosítva az Egyesült Államokban. Ez rengeteg helyen rengeteg problémát jelentett, hogy a gyakorlatban nem használták a métert. Az időzónákat nagyon hamar átvette az egész világ, a tényleges méter használatot azonban sokkal lassabban. Amikor a méter egyezmény aláírásra került, akkor magyar részről, illetve az osztrák-magyar monarchia részéről Aponyi Rudolf gróf, akkori párizsi nagykövet írta alá ezt a egyezmény, tehát mi a kezdetektől fogva tagjai vagyunk a Nemzetközi Méter Egyezménynek, sőt, kétszer is tagjai vagyunk, mert a monarchia felbomlását követően újra aláírtuk, tehát így töretlenül részesei vagyunk ennek. De Magyarországon már ennek jóval korábban voltak előzményei. 1864-ben, tehát 11 évvel korábban, mint a méter egyezmény megszületett, Nagy Károly magyar csillagász már a saját pénzén vásárolt a akkori méter és kilogram etalonokból egy-egy másolatot, és Magyarországon a Nemzetközi Méter Egyezményt egy évvel megelőzően született olyan törvény, ami Magyarországon már a méternek a használatát rögzítette. Egész sokáig maradt így a méter definíciója, hogy ez a darab rúd a méter, de a tudósok a 19. század folyamán már felvetették, hogy ezen változtatni kellene, és jó lenne valami állandó dologhoz kötni, ez a rúd, ez kophat, deformálódhat, sok minden baj lehet vele, úgyhogy valami egyetemes dolgot kellene választani. Maxwell vetette föl azt, hogy valamilyen fénynek a hullámhosszához lenne jó kötni a méternek a hosszát, de még műszerileg nem tartott ott az emberiség, hogy ezt igazán jól tudják mérni. Végül is jóval később, 1960-ban sikerült először megváltoztatni a méter definícióját, és akkor a kripton lámpa által kibocsátott fény hullámhosszához képest definiálták a méter hosszát, majd 1983-ban született meg az a definíció, amit ma is használunk, az pedig, hogy amit 1 másodperc 299.792.458 része alatt tesz meg a fény vákumba, és mai napig ezt használjuk definícióként. Ha átlépünk a súlymértékekre, akkor megint egy kérdéssel induljunk. Sokat hallunk arról, hogy súly, meg arról, hogy tömeg. Na most melyik micsoda? Ebben sokak fejében úgy gondolom, hogy nincs kellően rend, de nézzük meg, hogy amikor mi ráállunk a mérlegre, akkor mit is mér a mérleg? Hát ahogy mondjuk, a súlyunkat mérjük a mérlegen, ráállunk, és a súlyunkat írja ki, meg a súlyunkat méri meg. Hát ennyire azért nem egyszerű a szituáció, mert hát valóban a súlyunkat méri, de a tömeget írja ki. Vagy éppen pont fordítva. A tömegünket méri meg, de a súlyunkat írja ki a mérleg. Vagy igazából a tömegünket is méri, és azt is írja ki. Na hát mi a valóság? Talán ez a legnehezebb kérdés, a fizikában annyira nem járatosak számára, de pár másodperc múlva megtudjuk, hogy mi is a valóság. Hát a mérleggel a súlyunkat mérjük, mert nem nagyon van eszközünk arra, hogy tömeget mérjünk, súlyt viszont nagyon jól tudunk mérni, viszont kilogrammot, tehát a tömegünket írja ki a mérleg. Ezt könnyen kipróbálhatjuk egyébként, hogyha mondjuk vízbe teszünk egy tárgyat, és úgy mérjük meg, persze ne a fürdőszoba mérleget áztassuk be, de egy ilyen rugós mérleget, amin dinnyét szoktak mérni a zöldségesek, ha egy olyat belógatunk egy dinnyét a vízbe, hát úgy tűnik, mintha csökkenne a tömege, de hát nem a tömege csökken, csak a súlya, viszont nagyjából a súly és a tömeg azonos körülmények között egymásba jól átváltható, ezért a mai napig ez a bevett szokás, hogy súlyt mérünk a mérlegekkel, de tömegre számolva jelezzük ki. Hogyan kezdődött a súlynak a mérése? Kétkarú mérlegeket már viszonylag korán föltaláltak az emberek. A időszámításunk előtt kb. 3000 évvel már voltak kétkarú mérlegek, egyiptomi ábrázolások ezt kiválóan mutatják. Ezzel nagyon jól meg lehet állapítani, hogy két tárgy közül melyik a nehezebb. Amikor viszont feltesszük azt a kérdést, hogy jó, hogy nehezebb, na de mennyivel nehezebb, hát azt már nem olyan könnyű ezzel kimutatni. Viszont a kereskedelemnek ez lett volna az alapja, hogy tudjanak tömeget tömeggel összehasonlítani. Elkezdtek azon gondolkozni az emberek, hogy mit lehetne mindenki által elfogadható, mindenhol elérhető egységet találni a mérésekre, és viszonylag korán kialakult az, hogy a gabonaszemeknek a súlya lesz az alap. Aztán erre építettek rengeteg mértékegységet, de minden azon alapult, hogy addig öntjük a gabonát a mérleg egyik serpenyőjébe, míg nem egyenlő lesz a másik, aztán megszámoljuk a gabonaszemeket. Na hát ez viszonylag könnyen belátható, hogy egy nehéz feladat. Ezért aztán ennek a mérési rendszernek az alapján elterjedt ez a világban, de különböző súlyokat gyártottak le, amik 100 gabonaszemnek, 144-nek, 1000-nek, 2000-nek, hol mennyi volt a szokás, felelnek meg. A képen látunk sumér, ilyen kacsa alakú súlyköveket, Kínából származóakat, a görög világból származóakat, tehát ez a világnak minden részén elterjedt, és érdekes módon mindenhol a helyi gabona szemeinek a száma volt az alapja ezeknek a méréseknek. Angliában egészen 1960-ig használták a font súlymértéket hivatalosan, És a fontnak is a gabonaszemek az alapjai, egy font az 12 uncia, egy unciának a definíciója pedig 437 gabonaszemnek a súlya. Ez elég érdekes, még az a 20. század közepén is így volt, de hát így volt. Sokszor a dolgok értékét vert pénz híján ugyanúgy egy súlymértékkel fejezték ki, valamennyi aranynak a súlya, vagy valamennyi ezüstnek a súlya jelentette a adott dolognak az értékét. Nézzünk meg a Bibliában található súlymértéket, talentumot. Találkozunk vele az Ószövetségben is, találkozunk vele az Új Szövetségben is, több helyen előfordul. Ezek nem azonos mértékek, annak ellenére, hogy a nevük egyforma, ahogy a különböző világhatalmak megjelentek abban a térségben, mindegyik hozta magával a saját elnevezését, és sokszor azonos elnevezés alatt teljesen különböző súlyokat értettek. Az aranytalentum az talán Salamonnak a történetében domborodik ki legjobban, hogy az ő éves árbevétele 666 talentum volt. Ez így sokat nem mond nekünk, de hogyha megnézzük, hogy mennyit is jelent egy aranytalentum, kifejezve valamilyen mai mértékegységbe, egy aranytalentum az 3000 aranysekel volt, egy aranysekelnek a súlya pedig 16,4 gram. Így azt látjuk, hogy ez a 666 talentum éves bevétel, ez 32,8 tonna aranyat jelentett. Ez egy brutális mennyiség, ez a mai földi aranykitermelés egy éves mennyiségének a 1,5%-a. Tehát egy hatalmas mennyiségű aranyról beszélünk. Ennek az értéke, hogyha ez szintiszta arany volt, erre ugye nincs különösebb tudásunk, hogy akkoriban milyen tisztaságú aranyat tudtak előállítani, de ha 24 karátos aranyjal vetjük össze, aminek a forintban mért grammonkénti értéke 11 ezer forintot is meghaladja, akkor ez az éves bevétel, ez 369,9 milliárd forintnak felelt meg, ami megint egy jó nagy szám, de hogy tudjuk mihez kötni, hasonlítsuk össze Budapest főváros idei költségvetési főösszeg számával, ami 381,4 milliárd forint. Tehát Salamonnak az éves gazdálkodási kerete körülbelül annyi lehetett, mint a főpolgármesterünknek ebben az évben. Ezek nagyon-nagyon hasonló számok egymáshoz. Az ezüst talentumról olvasunk egy történetet, a kivonulás idején adták össze ezüstben a zsidók azokat az anyagokat, amiből a Szent Sátor elkészült, és a Szent Sátor oszlopainak talapzata, illetve különféle szerelékei készültek ezüstből, és erre összeadtak valamivel több mint 100 talentum ezüstöt. Az ezüst talentum egy kicsit kisebb tömegű egységet fejezett ki, mint az arany, az csak 14,5 grammos sekeleknek a 3000-szerese, és ebből azt látjuk, hogy ez a 100 talentumot kicsit meghaladó ezüst, ez 4376 kilogramnyi ezüst volt, amit ők ott összeadtak. Hát az ezüst egy jóval kevésbé értékes fém, mint az arany, szintiszta ezüstben mérve azt látjuk, hogy a mai árfolyamon forintba átszámolva ez 656 millió forint értékű ezüst volt, ami a Szent Sátornak a szerelékeihez kellett. Hát ezen kívül volt benne arany, meg egyéb sok drága dolog, de mindenképpen egy jelentős összeg. Hogyha előre lépünk a Új Szövetség idejébe, Jézusnak egy példázata szól a talentumokról. Van egy gazda, aki szolgáinak távolléte idejére pénzt ad, megbízva őket, hogy kezeljék azt egyiknek, ötöt másiknak, kettőt harmadiknak pedig egy talentumot ad. Az új szövetségi talentum az alapvetően más, mint az ószövetségi. Itt akár arany, akár ezüstről van szó, ugyanazt a mennyiséget jelentette. Itt nem a sekel volt az alapja, hanem a drachma, és egy talentum az új szövetség idején körülbelül 20 kilót jelentett. És így egy talentum ezüst, mert hogy a írásmagyarázók többsége úgy gondolja, hogy ebben a példázatban ezüstről lehetett szó, nem aranyról, az 3,06, tehát 3 millió 60 ezer forint értéket tett ki, amit a legkisebb mennyiségű szolga kapott, ennek a dupláját, illetve az ötszörösét kapták. Ugye azt olvassuk, hogy aki ezt a 15 millió forintnyit, illetve a 6 millió forintnyi összeget kapta, ők elmentek, vállalkozást alapítottak belőle, és pénzt kerestek rajta. Hát a harmadik volt egyedül, aki nem alapított vállalkozást, pedig ma Magyarországon 3 millió forintból pont egy korlátolt felelősségű társaságot lehetne alapítani. Ő nem élt ezzel a lehetőséggel. Ami jól látszik ezekből a talentumokból, hogy ugyanazon néven három különböző mennyiséget jelölnek. Ez jellemző volt az egész ókorra, később a középkorra, és egész sokáig, hogy hatalmas kavarodás volt a súlymértékek tekintetében is, hasonlóan, ahogy az előbb a hosszmértékekről beszéltünk. Minden területen igyekeztek valamilyen törvényben rögzíteni, hogy ott milyen mértékegység használható, így a híres Magna Carta rendelet is rögzíti, hogy akkor Angliában mi volt az elfogadott mértékegység, de nagyon nehéz volt betartatni, nagyon sok volt a különféle hamis mérés és egyéb. Viszont maga a mérleg az az igazságosság szimbólumává vált, a pontos mérés, a hitelesség, a jog, az igazság szimbóluma lett, hiszen elengedhetetlen volt a becsülethez az, hogy precíz méréseket hajtsanak végre. Igyekeztek is a törvényalkotók mindig üldözni és büntetni azokat, akik próbáltak hamis súlyokkal másokat átverni. Hammurapinak a törvényoszlopán már olvasható, a időszámításunk előtt 1772-ből, hogy aki hamis súlyokat használ, azt halállal kell büntetni. Tehát nagyon-nagyon komoly büntetési tétele volt ennek. A súly és a tömeg problematikáját először Newton vette észre, hogy itt valami nem stimmel. Ha ugyanazt a dolgot különböző viszonyok között méri meg, nem mindig ugyanakkora értéket kap, és a gondolkozása, kutatásai nyomán ő határozta meg végül is a különbséget a súly és a tömeg között, és alkotta meg a gravitáció szót a latin gravitas, azaz súly szóból, és súly tulajdonképpen az az erő, ami valamit a föld felé húz, a tömeg pedig pongyolán fogalmazva benne levő anyag, ami nem változik. Szintén a Francia Akadémia munkájához térjünk vissza, miután megalkották a métert, szerettek volna a súlyegységek között is valami egységes dolgot megalkotni, és elhatározták, hogy csinálnak egy kilogramm mértékegységet, és ennek a mértékegységnek a definícióját szeretném következő kérdésbe föltenni. Itt kifejezetten a ma használt kilogramról beszélünk, tehát nem arról, ahogy ők a 18. században gondolták. Mai napon mi a kilogram definíciója? Egy kilogram annyi, amennyi a Párizsban őrzött etalon tömege. Egy kilogram annyi, amennyi egy kilogram szintiszta aranynak a tömege. Egy kilogram annyi, amennyi 100 milliliter vegytiszta víz 90 Celsius fokon mért tömege. Egy kilogram annyi, ami a zöldségesek által használt súlyok átlagának a 105%-a. Ugye a hamis súlyokra visszautalva vélelmezhető, hogy ők hamis súlyokkal dolgoznak. Na, melyik lehet a jó válasz? Pár másodperc gondolkozás után az A a helyes válasz. Az egyetlen olyan mértékegységünk ma, ami etalon alapján van, és ezt Párizsban őrzik. Ugye nyilván kilogrammal nem lehet definiálni a kilogrammot, a 100 milliliter víz az egy deci, tehát az olyan egy tizede a kilogramnak, hát a zöldségesekhez meg nem fogják tudósok mérni magukat. Hogyan is született meg a kilogramm. Hát az előbb említett testület elhatározta, hogy csinálnak valamit. Az volt az elképzelésük, hogy kötődjön a méterhez, amit már annyira jól megalkottak, és legyen valami nagyon univerzális dolog. Volt is egy tudós, aki ezen sokat gondolkozván rájött arra, hogy legyen egy 10 centiszer, 10 centiszer, 10 centis kockába beleférő víznek a tömege az, amit majd kimérnek, és legyen az. Ennek nagyon örültek, ő kezdetben úgy gondolta, hogy 0 Celsius fokon kell ezt a mérést elvégezni, aztán ezzel problémák voltak, nem sikerült, rájöttek, hogy a 4 Celsius fok egy sokkal stabilabb állapota a víznek, akkor mérjük meg 4 Celsius fokon, akkor kiderült, hogy a mérések egymás után nem stimmelnek, a szennyezettséggel gondok voltak, a nyomás befolyásolta, mindenféle küzdelem volt, és meglepő módon nagyon-nagyon hosszas munka volt, 4 tudós dolgozott rajta, és 4 év kellett ahhoz, hogy eljussanak odáig, hogy annyi desztillált vizet olyan körülmények között le tudjanak mérni, amiből aztán már lehetett egy fém etalon példányt csinálni. Egyikük szegény szó szerint fejvesztve dolgozott az ügyön, mert nappali állása az vámszedő volt, és azt ott akkoriban valamilyen probléma miatt giotinnal jutalmazták az illetőt, úgyhogy a végét már nem érte meg ennek a munkának, de a másik 3 dolgozott tovább, és végül is elkészült a első kilogramm etalon 1799-ben. Ez színtiszta platinából készült, és elég hamar rájöttek, hogy nem volt jó választás a platina, mert kopik, és mindenféle sérüléseket szenvedvén változik, és hát ha ez a világ súlymértékének az etalonja, akkor ez nem jó. Úgyhogy később készítettek egy újabbat, azt már platina iridium ötvözetből, és ez 1889-ben készült el, és ez maga az az etalon, ami a mai napig az etalon. Ez is elég kalandos körülmények között készült, mert a platina iridium ötvözet beszennyeződött vassal, aztán kidobhatták az egészet, kellett újra csinálni, és aztán végül is 89-ben elkészült egy etalon példány, és több 10 másolat erről, és ezeket küldték meg azoknak az országoknak, akik erre igényt tartottak. A mai napig egyébként erről készülnek másolatok, körülbelül a föld országainak a fele rendelkezik egy-egy ilyen másolattal a helyi mérésügyi hivatalban. Magát az etalont ettől függetlenül elfogadják a világon szinte mindenhol. 3 ország van a földön, ahol ezt nem fogadják el. Az Amerikai Egyesült Államok, Myanmar és Libéria. Ez a 3 ország kizárólag, akik nem fogadják el a kilogrammot. Az Egyesült Királyság, amit említettem, ők 1960-ban fogadták el, addig náluk sem volt elfogadott, és 1960 óta hívják ezt az egész mérési rendszert SI-nek, amilyen néven mi is ma ismerjük. A tudósokban persze fölmerült az igény, hogy ne egy etalon legyen az alapja a kilogrammunknak. Mai napig is problémájuk, hogy kopik az etalon, állítólag a legyártása óta körülbelül egy homokszemnyit veszített a tömegéből, és ez, mivel erre alapozza a világon mindenki minden mérését, ezért ez problémás. 2 nemzetközi társaság verseng egymással azért, hogy ezt a definíciót megváltoztathassa, egy amerikai központú, akik az elektromos teljesítmény alapján szeretnék definiálni elég bonyolult körülmények között, és egy német kutatóközpont, ahol pedig a képen látható 1 kg tömegű szilícium gömbben levő szilícium atomok számát szeretnék megszámolni, és úgy definiálni az 1 kg-ot, hogy ennyi és ennyi darab szilícium atomnak a tömege. Hát nem kis feladat, kezdeti tervek azok voltak, hogy ezt ők 2014-ig megszámolják, még nem végeztek vele, úgyhogy van még ezzel bőven munka. Kérdés fölmerül, hogy ezt a bevezetett SI-t, amit mi nagyon ismerünk és szeretünk, és otthonosan mozgunk bele benne, vajon mindenre ezt használjuk-e? Elsőre az a gondolatunk, hogy igen, de azért, hogyha jobban utána gondolunk, akkor vannak olyan területek, ahol mégsem. Vannak iparágak, ahol egyszerűen nem tudott teljes érvényűen bevonulni a SI szabvány. Ilyen a légi közlekedés, ahol a mai napig a lábban mérik a repülőgép repülési magasságát, mérföldben mérik a megteendő távolságot. Régebben még több minden volt SI-n kívüli, és jól mutatja, hogy azért vannak veszélyei az SI rendszer bevezetésének. A Air Canadának 143-as járatával történt meg nem sokkal azután, hogy a légitársaság a kilogrammot választotta az üzemanyag mértékegységének az addigi fonttal szemben, hogy a pilóták kiszámolták a szükséges üzemanyagot. A meglevő mennyiséget kilogramm helyett fontban mérték, de azt hitték, hogy kilóban van, ezért sokkal kevesebbet töltöttek, mint amennyit kellett volna, majd kifogyott a üzemanyag, és egy végül is szerencsés földetérés, hosszú vitorlázás után emberben nem esett kár, de anyagilag elég sok. Ez mutatott rá arra, hogy egy-egy ilyen változtatás tényleg veszélyeket is hordoz magába. Ők addig évtizedeken át a fonthoz voltak hozzászokva. Aztán a gépük így ért földet egy akkora már nem üzemelő légitámaszpont kifutóján. Másik ilyen terület a hajózás. A hajózás területén is mai napig lábban mérik például a hajóknak a hosszát, csomóban mérik a sebességet, illetve használnak olyan kifejezéseket, mint regisztertonna, amiknek semmi köze a tömegmértékhez. A regisztertonna egy térfogat mértékegység, és pontosan 100 köblábnak a megfelelője. Tehát a hajózás is egy esítől eléggé idegen mértékrendszert követ a mai napig. Tehát Magyarországon a mezőgazdaságban is rengeteg olyan mértékegységünk van, ami nemesi szabványos, használjuk a holdat, használjuk a négyszögölt, ezeknek semmi közük az esélyhez, még az ár meg a hektár méreteink, amik közeli viszonyban vannak az esélyvel, azok is jellemzően használtak, esi elfogadja, de nem sajátjának tekinti ezeket. Aztán, ha valakit megkérdezünk, hogy mekkora a telefon a zsebében, az szinte biztos, hogy incsben fogja megmondani a méretét. Az általános fogalmaink a képernyők méretére azok valahogy incsben maradtak, bár használnak azért centiben is ilyen kiírásokat, illetve szóhasználatot. És hát az utolsó, amit én sose értek, hogy az milyen mértékegységben, a cipőméretek. Fogalmam sincs, hogy ehhez milyen mértékrendszer tartozik. Aki esetleg tudja, az majd súgja meg nekem ezt. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet az előadáshoz. Kivetítem még egyszer a megoldásokat, hogy mi volt a helyes válasz, és hogyha valakinek mind az öt válasz a stimmelt, vagy négy válasz stimmelt az öt közül, akkor őket megkérem, hogy majd jöjjenek ki ide, és kapnak egy oklevelet, meg némi kis vagy finom, vagy egészséges választható harapnivalót hozzá. Hát köszönöm szépen, ha nincs egyéb kérdés. Bíztatok mindenkit, aki jól válaszolt a kérdésekre, jöjjön és vegye át jutalmát.
Köszönjük szépen az izgalmas és elég gyakorlatias előadást, ami segít szerintem a Biblia megértésében is bennünket. Alkalmunk végén az úri imádságot közösen imádkozzuk el, majd közösen fogadjuk Isten áldását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva kérjük az áldását Istennek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk áldás, békesség.